további kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Atya a vatikáni Szent Péter Bazilikában újévi szentmisét mondott karácsony 8-adában, a boldogságos Szűz Máriának, Isten anyjának főünnepén, a béke 59. világnapján, melyre üzenetet is küldött, ennek témája egy fegyvertelen és lefegyverző béke felé. Szent beszédében úgy fogalmazott, az új év kezdetén a liturgia arra emlékeztet bennünket, hogy minden egyes nap mindegyikünk számára egy új élet kezdete lehet, Isten mélységes szeretete, irgalma és szabadságunk válasza révén. Az év utolsó napján tartott szentmisén Ternyák Csaba egriesek hálát adott az elmúlt esztendőért, és az új év kezdetét a reményjegyében ajánlotta a hívek figyelmébe. Szent beszédében hangsúlyozta, az idő Isten ajándéka, amely egyszerre hordoz emlékezést, hálát és reményt. A főpásztor felidézte a főegyházmegye legfontosabb eseményeit, valamint megemlékezett az elhunyt paptársakról is, majd a híveket arra hívta, hogy Isten és embertársaik szeretetében gyökerezve éljenek a Szűzanya anyai oltalma alatt. Részvétét fejezte ki Sulyog Tamás köztársasági elnök, valamint Kövér László az országgyűlés elnöke, a svájci Crans-Montanában történt halálos áldozatokat követelő tűzeset miatt. A köztársasági elnök azt írta, őszinte részvétét fejezi ki az áldozatok hozzátartozóinak, és imádkozik az elhunytakért, valamint a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánt. Mi magyarok együtt érzünk a svájciakkal ezekben a nehéz napokban, zárta a bejegyzést. Itt az újabb családi adócsökkentés, januártól további 50%-kal emelkedik a családi adókedvezmény, ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Kon Zsófia közölte, ezzel a kormány teljesíti a tavalyi vállalását, két lépésben megduplázta a családi adókedvezményt. Az első 50%-os emelés tavaly júliusban lépett életbe, a második pedig idén január 1-től. Köszönet illeti a több mint 70 ezer polgárőrt, akik önkéntesen vigyáztak ránk 2025-ben. Legyen szó akár a települések közbiztonságáról, határvédelemről, árvízről, vagy a kábítószer elleni harcról, mondta Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök fő tanácsadója. Turós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke pedig bejelentette, hogy idén legalább 50 településen új polgárőr egyesületet hoznak létre. Konferenciával emlékeznek Kovács Mihály piarista szerzetesre, az első magyar középiskolai informatika tanárra születésének 110. évfordulója alkalmából, január 15-én Szegeden szülővárosában. A piarista rend magyar tartománya a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolája közös konferenciája a digitális pedagógia történetét és kihívásait járja körül. Kovács Mihály hatását és szellemiségét emelve ki, az informatikai módszerek és tudás személyiségfejlesztő pozitív oktatásában, közölték a szervezők. Kiemelték, a mesterséges intelligencia előnyöket és veszélyeket is rejtő korszakában különösen fontosnak tartják egy olyan szerzetes példakép felmutatását, aki a kibernetikai pedagógiai paradigmát pozitív lelki és művelődési pedagógiai célok érdekében bontakoztatta ki. Kovács Mihály 2026. január 2-án lenne 110 éves. 2026-ban sem változik a nyugdíjkorhatár, marad a 65 év. A nők kedvezményes nyugdíjának feltételei sem változnak. A nyugdíj megállapítás ugyanakkor minden évben módosul, mondta Farkas András, a nyugdíjguru alapítója az Inforádiónak. A nyugdíjszakértő hozzátette, egy téves hír söpört végig a sajtóban, hogy megszűnne a magyar nyugdíjkorhatár, de erről szó sincs. A férfiak közül mindenkit érint a 65 éves korhatár, a nők közül pedig azokat, akik nem tudták vagy nem akarták igénybe venni a kedvezményes nyugdíjat. Tette hozzá. Fontos hírnek tekinti még, hogy nem szigorodik a nők kedvezményes nyugdíjának feltétel rendszeresen, változatlan maradt 2026-ban, azaz 40 év munkaviszonnyal élhetnek ezzel a kedvezménnyel. Végül az időjárásról. Felhős, borult lesz az idő, északnyugaton átmenetileg szakadozhat, csökkenhet a felhőzet. Főként az ország déli felén valószínű csapadék. Az esőt északfelől vegyes halmazállapotú csapadék havazás váltja fel. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet -4 és +1 fok között alakul. Híreinket hallották.
Csákvári Zoltán, újévi imádság. Ki jelen vagy a tűzben és a jégben, csillagok közt és bányák mély ölén, sötét árnyékban, fénylő napsütésben, madárdalban és kisgyermek szemén. Ki igazgatott sorsok fordulását, romokból építsz boldog holnapot, hozzád küldjük ma szívünk imádságát. Uram, ne hagyd el árva magyarod! Ne hagyd el őket, akik téged hívnak, a mélységből kiáltva szent neved. Megváltást váró, rongyos rabjaidnak add meg, Uram, a napi kenyeret. Segítsd őket, kik mindig másnak vetnek, kiknél az éhség elsőnek kopog. Mert áldásodból csak akkor ehetnek, ha a zsarnok vérebje jól lakott. Takard be őket tél hidege ellen, hozz sebeikre enyhe gyógyulást. Adj, Uram, nekik áldó két kezeddel bőszületet és gazdag aratást. Légy velük, akik verejtékben ázva az új Bábelhez hordják a követ, s mentse meg őket irgalmat csodája, amikor a torony mindent eltemet. Minden áldásod, amit nékünk szántál, oszd ki közöttünk az új év során, hogy túl a tél lidérsznyomásos álmán élőket köszöntsön a napsugár. Add, hogy túléljék, amit rájuk mértek. Keresztre verték, adj hozzá erőt. Adj nekik, Uram, 100 kísértő fénynél fénylőbb csillagot, égi vezetőt. Vezesd őket, hogy soha, soha többé el ne tévejedjen a mi nemzetünk. Légy velünk, Uram, most és mindörökké, akkor is, mikor mi már nem leszünk. Akkor is, mikor jő a boldog holnap, s parányi sorsunk emléke sem él. Sárga csontvázunk felett zöld fű sarjad, szívünk porával messze szállt a szél. Ki jelen vagy a tűzben és a jégben, csillagok közt és bányák mély ölén, sötét árnyékban, fénylő napsütésben, madárdalban és kisgyermek szemén, ki igazgatott sorsok fordulását, Uram, ne hagyd el árva magyarod. Hallgasd meg szívünk újévi imáját, és legyen minden úgy, mint akarod.
Csákvári Zoltán újévi imádság című versét Réti Árpád előadásában hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. január 2-a péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Báta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem évértékelő sajtótájékoztatójáról számolunk be. Ha tehetik, tartsanak velünk! Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 2025-ös évi eredményeiről és a jövőbeli tervekről, újdonságokról tartottak sajtótájékoztatót még decemberben a líceumban. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor kiemelte, a számokon és fejlesztéseken túl a legfontosabb, hogy az egyetem megőrizte értékközpontúságát, az oktatás minőségét és a közösségi gondolkodást. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem sikereiről először most őt hallják.
Amikor így évvégén visszatekintünk az évre, akkor mindig meglepődünk, hogy ennyi minden nem is fér bele az évbe, annyi munkát elvégeztünk. Összességében elmondhatom, hogy a 2025-ös év minden szempontból sikeres és előremutató volt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem életében. És meggyőződésem az is, hogy nem csak az számít egy egyetem életében, amit elértünk, hanem az is, hogy hogyan jutottunk el odáig, hogyan jutottunk el az eredményekig. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 2025-ben úgy fejlődött, hogy közben megőrizte azt, ami a legfontosabb, az értékközpontúságot, a minőségre való törekvést, a minőségi oktatást és kutatást, és megőrizte azt a közösségi gondolkodást, amely fontos számára. Ha sorra vesszük, általában mindig a fő működési területeket, az oktatás, a kutatás, a harmadik missziós tevékenység, vagy a gazdálkodás, humán erőforrás fejlesztés, akkor talán egy-két eredményt fogok most kiemelni, amik fémjelzik azt a működést, amit ebben az évben végeztünk, és azokat az eredményeket, amiket elértünk. Az oktatás területén talán azt emelném ki, hogy minden idők legjobb felvételi eredményét produkálta az ENKE, és a hallgatói létszámunk most a passzív hallgatókkal együtt meghaladja a 10 000 főt. Ez azt jelenti, hogy ha az 5 éve ezelőtti létszámhoz hasonlítjuk ezt a számot, akkor 72%-kal nőtt a hallgatóink létszáma a passzív hallgatókkal együtt. Azért azt is elmondjuk, hogy ez a növekedés nem csak statisztikai adat, hanem komoly felelősség is, hiszen felelősséggel tartozunk az oktatás minőségért, a hallgatói szolgáltatásokért, az infrastruktúráért és az emberi figyelemért is. Meggyőződésem, hogy nem csak kampánytechnika kérdése, felvételi kampánytechnika kérdése, hanem ez hosszú évek következetes munkájának az eredménye. Úgyhogy ezúttal is köszönöm, itt van mellettünk a Lóvészi Cserzsébet, aki oktatási főigazgatóként, most felvételi osztályvezetőként, mindig a vonulása után még segíti az egyetemünket, és neki is nagyon sok munkája, és kollégáimnak nagyon sok munkája van ebben. Ha néhány képzést kiemelnék, akkor azt mondanám, hogy az idei felvételi eredmények közül talán a pedagógus képzés volt az, ami a nem talán, hanem biztos, ami nyertes volt, hiszen sokkal, majd erről biztos szóval csak az idei felvételi kampányról is, hiszen a hallgatóinknak közel 40%-a erre a képzési területre jötték bele, értjük a nappal és levelező tagozatot is. És ez azt is jelenti számomra, hogy a pedagógus pálya azért továbbra is vonzó ma Magyarországon. És nem tűnt el az pedagógus pálya iránti elkötelezettség, és hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet továbbra is a pedagógus képzés egyik legfontosabb hazai intézményének tekintik a felvételizők. Ezt erősíti meg az a tény is, és ez is az egyik fontos eredményünk, hogy az Eszterházy Károly pedagógus képzési modellt vette alapul az ágazatirányító kulturális minisztérium, amikor a gyakorlat és értékközpontú pedagógus képzés kidolgozására kérte fel az egyetemünket. Ebben az évben tovább folyt ez a munka. Az idei tanévben a rövid ciklusú tanári mesterképzések, mert is az új mintatantervek szerint tanulhattak már a diákjaink, és az osztatlan tanár képzésben és tanító képzésben már a második évfolyam tanul. Hatalmas munka előzte ezt meg, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a pályázat évek eredményeképpen ez a modell mintául szolgál Magyarország összes felső oktatási intézménye számára, akik pedagógus képzést szeretnének folytatni. Azért az is látszik világosan, hogy az egyetem képes megújulni, nem csupán a pedagógus képzés a fő profil, a régiók, cégek vállalkozásának a kérésére az idei évben egy képzési területtel, a műszaki képzési területtel bővült az egyetemünk képzési kínálata, és már szeptemberben, 2025. szeptemberében 44-en iratkozhattak be a műszaki menedzser szakunkra. Elindult a pszichológia alapszak is, amelyre már rögtön az első évben több mint 100 jelentkezés érkezett. Ez a szak válasz arra, hogy a mai társadalomban kihívás lehet a lelki egészség megtartása, az emberi kapcsolatok, a közösség megerősítésének az igénye is. Úgy vélem, hogy az egyetem rangját hosszú távon az határozza meg, hogy milyen a tudományos teljesítménye. 2025-ben a tudományos teljesítmény területén is előre léptünk, mint a karok kutatásaiban, mind a kutatásfejlesztési központunk tevékenységében. Szinte felsorolni sem tudom, hogy kutatásfejlesztési központunk milyen eredményeket hozott. Például a kiváló kutatási infrastruktúra címet nyerte el, akkreditált borászati laboratóriumot tudtunk fejleszteni. Nagy értékű analitikai eszközöket szereztünk be, sejtlabort alakítottunk ki, genom együttműködések, nemzetközi pályázatok. Ezek mind-mind a kutatásfejlesztési központunkhoz kapcsolódnak. Azt is mutatják, hogy a kutatás az egyetemünkön, úgy is fogalmazhatnék, nem egy elefántcsontorony, hanem élő kapcsolat a gazdasággal, a társadalommal és a természeti környezettel. Az egyetemünk történetében fontos mérföldkő volt, hogy februárban megalakult, talán történelmének is mondható az egyetem történetében, hogy megalakult az egyetem hatodik kara, a művészeti kar. Csontó Lajos Dékán úr vezetésével. Ez ugye nem pusztán szervezeti változás volt, hanem egy tudatos stratégiai döntés, amely a művészeti képzések és kutatások súlyát és láthatóságát erősíti. Az év egyeteme 2025 díj a kultúra és a művészet pártolás kategóriában pedig megkoromázta az ezirányú tevékenységünket. Hát az újkar rögtön egy rendkívüli feladattal is mutatkozott be, hiszen az idén itt rendeztük a 37. Országos Tudományi Diákköri Konferenciát, ennek a művészeti és művészettudományi szekcióját. És hát a számokat én nem sorolom, hiszen már ezeket felsoroltuk, de úgy fogalmaztak a kollégák, hogy ez nem csak az egyetem esetében volt mérföldkő, hanem még az országos diákköri tanács esetében is annyira jól sikerült, és olyan eredményes volt ez a konferencia. Egy egyetem, tudjuk, hogy önmagában jól el van, még az is nagyon jó, hogyha a régióban látják és büszkék arra, hogy a városnak, a régiónak van egy egyeteme, de igazán akkor látszik, ha nemzetközi, hazai és nemzetközi szinten is látszik. Ezt a folyamatot segíti az, hogy az egyetem már most évről évre megjelenik rangos nemzetközi egyetemi rangsorokban. A rangsorokban elért helyezéseink azt igazolják, hogy nem csak a régiós, hanem a hazai és nemzetközi térben is erősödött az egyetem tudományosan és minden vonatkozásban. Harmadik missziós tevékenység vonatkozásában is. A Times Higher Education, a QS Sustainability, ez a Cuccarelli-Simmons Sustainability, vagy a University Green Metrics rangsorok, azok az egyetemi rangsorok, ahol már meglehetősen jó helyen látszik az egyetemünk. Az idei évben többet, kevesebbet előreléptünk, van, ahol még 100 helyet is. Ez egy türelmet igénylő munka, sok-sok háttérmunka van mögötte, adatszolgáltatások, publikációk, egyéb tevékenységek. Ugye az látszik itt a felsorolásból is, hogy a Times Higher Education-nek is, és a University Green Metrics-nek is, illetve a QS Sustainability-nek is a teremtésvédelem vonatkozásában vannak elvárásai, mert az egyetemünk nagyon sokat dolgozik azért, hogy nem csak azért, hogy a rangsorokban megjelenjen, hanem azért, hogy a teremtésvédelem a fenntarthatóság területén betöltse a küldetését. A legújabb hír a rangsorok vonatkozásában talán a tisztelt kollégák már látták, hogy a HVG rangsorban a pedagógiai karunk hát több mint 10 helyet lépett előre, és most az ELTE után a második helyre került. Ugye egy rektor azt mondja, hogy addig nem elégedett, míg az első helyre nem kerül, mert mi valóban a pedagógus képzés területén a legjobbaknak tartjuk magunkat, és nem csak mi, de egy rangsorban sok minden más tényező van. Az ELTE-nek mondjuk 44 ezer hallgatója van, és 3 ezer oktatója. Tehát vannak, amikor a számok is beleszámítanak. Az egyetem büszke arra, hogy egy közepes méretű egyetemmel magas minőségű képzést és kutatást tud folytatni, és ez fontosabb, mint a hallgatói létszám. És a hallgatók, ahogy látjuk, jönnek akkor is, hogyha nem visszük le a ponthatárokat, ha nem rontunk az oktatás minőségén, csak azért, hogy minél több hallgatónk legyen. És hát az egyetem tudományos erősítését mutatja az is, hogy már több oktatója a világ legjobb oktatói között található a legjobb 2%-ban. Ha a tudomány akkor él igazán, ha képes megszólítani egy szélesebb közösséget, és hát az idén hatalmas munka volt abban, és eredménye is annak, hogy a kutatók éjszakáját megszerveztük, és a tudomány hónapjában nagyon sok előadást és konferenciát tartottunk. Büszkék vagyunk arra, hogy a Tittelpál könyvtár országos szinten a második legjobb felsőoktatási könyvtári címet nyerte el, és ez vissza, meggyőződésem, hogy ez visszaigazolása annak, hogy a könyvtár nem csupán kiszolgál, hanem értéket is teremt. Köszönet érte a könyvtár munkatársainak.
Folytatjuk a beszélgetést dr. Pajtókné dr. Tari Ilonával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorával.
A tudás akkor válik igazán értékessé, ha szolgálatba áll, a térség, a családok, az intézmények, a vállalkozások és a teremtésvédelem szolgálatába. És mindannyian tudjuk, hogy egy katolikus egyetem akkor lehet igazán sikeres, hogyha betölti ezt a feladatot. Nem lehet közömbös a társadalmi kérdések iránt. A tehetségútlevél a felsőoktatásban, ahol hátrányos helyzetű térségek gyerekeit segítjük, vagy a Tanítsunk Magyarországért kezdeményezés, vagy a Roma Szakkollégium munkája mind azt szolgálja, hogy esélyt, támogatást, jövőképet adjunk az arra rászorulóknak. Igazán megtiszteltetés az is, hogy a bátorság díjat is átvehette 2025-ben az egyetemnek az Országházban a Magyar Vöröskereszttől, és úgy vélem, hogy ez az elismerés is világosan jelzi, hogy a Eszterházy értékei nem csak szavak, hanem tettek is. Mi egyetemi vezetők gyakran álmodunk, tervezünk, és arra is rá kell jönnünk, hogy a fejlődéshez nem elég az álom, hozzá kell hozzá stabil alap, működő háttér, kiszámítható rendszer, és hát elmondhatom azt is, hogy 2025-ben a gazdálkodásunk, a humán erőforrás menedzsmentünk, informatikai rendszerünk, épített infrastruktúrák területén is hatalmasat haladtunk előre. A HR fejlesztés kiemelkedő eredménye volt rögtön az év elején, hogy 10,5%-os béremelés valósult meg, már rögtön 2025. január 1-től. Nagyszabású vezetői kompetencia tréninget hajtottunk végre. 11 csoportban 124 fő vezetői vett részt. Ez hosszú távon az egyetemi kultúra és a minőség javulását is eredményezze, minőséget is eredményezze. A projektosztály elképesztő mennyiségű pályázatot nyújtott be és kezelt. A lezárt projektjeink összértéke 2025-ben 1,44 milliárd forint volt. A műszaki beruházások területén a mindennapi működés mellett is zajlottak a fejlesztések, irodák, tantermek újultak meg, laborokat újítottunk fel, klimatizálást, világítás korszerűsítést, kollégiumi ágy és matrac cserét végeztünk, tantermeket alakítottunk ki, és még sorolhatnám tovább, én ezeket is eredményeknek élem meg. Mint egy 2 éves munka eredményeképpen elkészült a Széchenyi utca 47 számú kollégiumi épület tervdokumentációja. Hamarosan megtörténik, vagy már talán folyamatban is van, a kivitelezés beszerzése is elkészül. Az egykori érseki kollégiummá. Modern, korszerű, magas színvonalú kollégiumá alakítása is, erről majd be fogunk számolni. De az informatikai üzemeltetés területén is láthatóvá váltak azok a háttérmunkánk, amit a kollégáink végeztek. Géppark cserét hajtottunk végre, átálltunk a Windows 11-re. 300 rendezvény technikai támogatása valósult meg, hibrid tantermeket adtunk át, ami azt jelenti, hogy élőben tudjuk közvetíteni, streamelni azokat az órákat, amelyek ott zajlanak, és nyilván azok a hallgatók, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak személyesen részt venni az órán, azok élőben láthatják az ott zajló órákat. Kamerarendszereket fejlesztettünk, és hát az informatikai fejlesztési osztályunk pedig olyan fejlesztéseket, olyan rendszereket hozott létre, amelyek ma már a mindennapjaink részei. Például a Wecker bővítések, ugye a Wecker, amíg emlékeznek rá, a hallgatói támogató rendszer online változata, vagy a praktikum, a gyakorlati képzésünknek az online szervező felülete, és sorolhatnám tovább sok-sok, ezzel most nem szeretném mutatni a jelenlévőket. Ezek mind-mind egy modern egyetemnek a szükséges működésének a szükséges feltételei. És még talán a végén annyit, hogy egy szervezet akkor tud igazán erős lenni, ha a döntések kiszámíthatók, a folyamatok átláthatóak, a közösség érzi, hogy van irány, van rend és van bizalom. A szenátusunk 2025-ben 11 ülést tartott, 106 határozatot hozott. A minőségirányítási osztály vezetésével elfogadtuk az intézményfejlesztési stratégiát, a hozzákapcsolódó indikátorrendszerrel, amellyel követni tudjuk majd a stratégia megvalósulását, és hát jelentős mérföldkő volt, óriási ez egy egyetem életében, amely 5 évenként van az intézményi akkreditáció, Magyar Akkreditációs Bizottság által. Hát ebben az évben, 2025-ben ez is megtörtént, ez önértékelések, helyszíni látogatás zajlik, és ígérték, hogy még karácsony előtt meg lesz a döntés, de nem izgulunk nagyon. A helyszíni látogatás kapcsán nagyon sok dicséretet kaptunk, úgyhogy bízom abban, hogy az elkövetkezendő 5 év is akkreditált formában zajlik majd. És ami a felsorolt eredmények mögött talán a legfontosabb, hogy én úgy érzem vezetőként, hogy az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem nem csak egy munkahely, nem csak egy felsőoktatási intézmény, hanem szeretném remélni, hogy egy lelki közösség is. Biztosak vagyok abban, hogy a 2025-es év eredménye nem valamely díj, vagy rangsor, vagy statisztika, hanem a legnagyobb eredmény az, és egyben számomra ajándék is, hogy egy igazi közösségben tudtuk elérni ezeket az eredményeket. Egy olyan közösségben, amely képes együtt gondolkodni, együtt dolgozni, együtt örülni a sikernek. És köszönettel és hálával tartozom a kollégáimnak ezért, mindenkinek, legyen az akár a reflektorfényben, vagy a háttérmunkában dolgozó, legyen az akár vezető, vagy éppen az üzemeltetés területén dolgozó kolléga, mindenki hozzátette ehhez a 2025-ös évben elért eredményekhez. És köszönettel és hálával tartozom a fenntartónak is, tartozunk, a fenntartó Egri Főegyházmegyének és főkancellárunknak, Ternyák Csaba érsek úrnak, aki mindig nagyon konstruktívan támogatja az egyetem haladását. Nagyon harmonikus és jó együttműködésben zajlik ez a közös munka.
A továbbiakban Kalóné Szűcs Erzsébet, a felvételi és képzés szervezési osztály vezetője elmondta. A 2025-ös felvételi eljárások eredményeként az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatói létszáma megközelíti a 10 000 főt. Közülük több mint 8800-an a napokban kezdik meg a féléves vizsgáikat. A felvételi statisztikákról, valamint az intézményi képzés kínálatáról, felvételi tudnivalókról. Most őt hallják.
Többször az, hogy beszámolt az eredményekről, többek között a 2025. évi felvételi eljárások eredményeiről. Egy évben igenis 3 felvételi eljárás van, tulajdonképpen egymásba szövődnek ezek az eljárások. Jelenleg is éppen folyamatban van a keresztféléves felvételi eljárás, hiszen november 15-éig lehetett jelentkezni a felsőoktatási intézményekbe, és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem mesterképzéseket kínál februári indulásokkal. 123-an jelentkeztek ezen mesterképzésekre. Az adatfeltolgozás jelenleg zajlik, és január 7-ére várjuk ide a felvételizőket felvételi vizsgára, illetve több esetben online is zajlik majd ez a felvételi vizsga, tehát utazniuk sem kell a jelentkezőknek. Igen, valóban egy nagyon sikeres felvételi időszakon vagyunk túl, akár a nyári általános felvételi eljáráson, vagy a pótfelvételi eljárást nézzük, és rekordszámú hallgatói létszámunk van. Ahogy rektor ezt említette, februárban elfogadtuk az intézményfejlesztési stratégiát, amelyben nem azt fogalmaztuk meg, hogy ezt a dinamikus növekedést folytatnánk a következő 5 évben. Úgy gondoljuk, hogy elértük azt a hallgatói létszámot, amelyet az intézményünk már akár infrastruktúrálisan, akár humán erőforrással kezelni tud. Természetesen a kihívásokra reagálunk, ahogy a műszaki képzéssel már megtettük, de a célunk az, hogy ezt a hallgatói létszámot megtartsuk a jövőben. Az elmúlt években több jogszabályi változás is történt, ami befolyásolhatta a jelentkezéseket. Intézményünk úgy gondolom, hogy jól reagált ezekre a jogszabály által adott lehetőségekre, hiszen az intézmények határozhatják meg már 2 éve, hogy milyen tárgyból számítják a felvételi érettségi pontokat, kívánnak emelszintű érettségit megkövetelni bizonyos szakokon, milyen tevékenységekért, milyen eredményekért adnak intézményi többletpontot, mi az a minimum pontszám, ami alatt nem vesznek föl hallgatót. Én úgy gondolom, hogy ezek a felvételi adatok mind arra reagáltak, hogy jól határoztuk meg a céljainkat, és jól éltünk azokkal a lehetőségekkel, amit a felsőoktatási intézményeknek a felsőoktatásért felelős minisztérium meghatározott. Tehát közel, vagy mint egy 10 000 hallgató tanul most az intézményünkben. Egyébként a napokban indulnak a vizsgák, több mint 8800-an kezdik meg a vizsgaidőszakot, és néhány százan pedig tesznek majd januárban záró vizsgát is. A intézményünknek a képzési kínálata az igen gazdag, 9 felsőoktatási szakképzést, és 2026-ra is 36 alapszakot kínálunk a továbbtanulni szándékozóknak. 2 mesterfokozatot nyújtó osztatlan képzésünk van. Várhatóan 16 mesterszakot tudunk majd indítani jövő év szeptemberében, és 17 közismereti, valamint 2 szakmai tanárszakkal pedig a pedagógus képzést gyarapítjuk. Hogy miért mondom azt, hogy várható a 16 mesterszakot? A napokban döntött úgy a szenátus, hogy 26 szeptemberében elindítja a mesterséges intelligencia informatikus mesterképzést, ami egy annyira új szak Magyarországon, hogy az ősszel vette nyilvántartásba az oktatási hivatal, az ELTE kezdeményezte, és az intézményünk és több más felsőoktatási intézmény támogatásával létesítettük ezt a szakot, és vette nyilvántartásba az oktatási hivatal, tehát 26 szeptemberében néhány magyarországi egyetemen, így az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen is elérhető lesz a mesterséges intelligencia informatikus mesterképzés. A következő napokban jelenik meg a felvételi tájékoztató, amely tartalmazza azokat a képzéseket, amelyeket a felsőoktatási intézmények meghirdettek. Ebben a tájékoztatóban most december végén még egy új szakot találnak az egyetemünkön, ez a vizuális művészet alapszak, amelyet a művészeti karunk, a februárban létesült művészeti karunk indít. Egyébként ez a képi ábrázolás alapszakot váltja a jövőben, ez egy tisztán művészeti képzés lesz, és várjuk erre a jelentkezéseket. Az előbb említett mesterséges intelligencia mesterszak az várhatóan csak a január végi pótkötetben fog megjelenni, hiszen a napokban döntött a szenátusunk és az oktatási hivatal is, csak januárban tudja majd nyilvántartásba venni, tehát a hivatalos kiegészítést mindenkinek ajánlom, hogy majd figyelje. Ebben a hivatalos kiegészítésben még egy képzés fog megjelenni az intézményünk részéről. Jászberényben nappali tagozaton meghirdetjük a műszaki menedzser alapszakot, ami most itt szeptemberben már elindult több mint 40 fővel. A jelsági vállalkozások nagyon kérték, hogy bővítsük ott a műszaki képzési lehetőségeket. Az már ismert, hogy az Ubra Egyetem a kampuszunkon, a Jászberényi kampuszunkon képészmérnök alapszakot hirdetett már második éve, és tanulnak ott levelezős formában, de nappali tagozaton saját hatáskörben a műszaki menedzser alapszakot fogjuk majd ott indítani jövő év szeptemberében várhatóan. 5 december végén jelenik meg a felvételi tájékoztató, és a dátum az változatlan, február 15-én éjfélig lehet majd jelentkezni. Ezekről a új képzésekről és a továbbtanulási lehetőségekről december elején már tartottunk egy nagyon sikeres nyílt napot, Teltház volt az intézményünkben, és Teltház volt Jászberényben is, tehát az egyetem iránt történő érdeklődés úgy látszik, hogy töretlen továbbra is. Legközelebb január 8-ától kezdődően 3 napon keresztül Budapesten az edukáció kiállításon lehet találkozni az intézményünkkel, a kollégákkal, hallgatóinkkal, és ott lehet tájékozódni a továbbtanulási lehetőségekről. Szervezünk még nyílt napot januárban, január 20-án és 21-én, 20-án Egerben, 21-én pedig Jászberénybe várjuk az érdeklődőket, és lehet a továbbtanulási lehetőségekről, az új szakokról, a felvételi pontszámításról tájékozódni. De van a online tanácsadó felületünk, a tervezzelünk weboldal, amelyet mindenki számára ajánlok, van pontszámító kalkulátorunk is, hiszen megváltozott a jogszabály, ezzel kezdtem. Középszintű érettségi csak 2/3 arányban számítódik felvételi pontnak, az emeltszintű érettségi 100%-ban, illetve nagyon fontos az, hogy mi az az 5. tárgy, amelyből lehet pontot számítani, érettségi tárgyról beszélek, illetve milyen módon számítjuk ki az egyes szakokon, milyen intézményi többletpontokra számíthat a jelentkező, tehát ezt a kalkulátorral már most lehet tervezni. Amire fel tudom hívni a felvételizők figyelmét is elsősorban az idén érettségizőknél, miután a középszintű érettségi 2/3 arányban számítódik, az elmúlt évek tapasztalatai az, hogy nagyon fontos, hogy hogyan érettségizik a diák. Egyrészt milyen eredményt ér el, másrészt pedig milyen szinten teszi ezt az érettségit. Február 15-ig lehet jelentkezni az érettségi vizsgákra is. Korábban érettségizettek tehetnek szintemelő érettségi vizsgát, hiszen ezért 50 többletpont jár az intézményünkben. Akik idén érettségiznek, azoknak nagyon ajánlom az emeltszintű érettségit, hiszen sokkal magasabb pontszámot lehet elérni, még akkor is, hogyha gyengébb teljesítményű lesz az emeltszintű érettségi. Hogy jól sikerüljenek ezek az érettségi vizsgák, az intézményünk hirdet ingyenesen érettségi előkészítőket. A felvételizőknek szóló honlapunkon meg lehet találni, hogy milyen tárgyakból, milyen módon lehet jelentkezni, mikor indulnak ezek a képzések. Ahhoz, hogy jól sikerüljön az évvéges osztályzat is bizonyos tárgyakból, a tanulmányi pontok nagy mértékben befolyásolják a felvételi összpontszámot, tehát én mindenkit arra biztatok, hogy vegyen részt ezeken az előkészítő kurzusokon, mert mindenképpen sikeresebbé teheti a felvételi eredményét ezáltal. És még annyit szólnék, hogy az egyetemünk a szakképzéssel is nagyon szoros kapcsolatot ápol, már közel 10 technikummal van működési megállapodásunk, okleveles technikus képzés folytatására, oktatás ágazatban, informatikai és távközlés ágazatban, illetve gazdálkodás és menedzsment ágazatban. Egyrészt a Egri Főegyházmegye által fenntartott technikumokkal, másrészt pedig egyéb szakképző intézménnyel kötöttünk már megállapodásokat, hogy miért jó az okleveles technikus képzés. Egyrészt az egyetemünk által koordinált program alapján tanulnak a technikumban tanuló diákok, másrészt, hogyha az intézményünket választják a felvételi eljárás során, akkor kizárólag a szakmai vizsga eredményének az 5-szörösével, ami mondjuk egy 90%-os szakmai vizsga esetén már 450 pontot jelent a diáknak. Tehát ez egy nagyon jó konstrukció és egy lehetőség a technikumban tanuló diákoknak is.
Kalóné Szűcs Erzsébetet, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem felvételi és képzés szervezési osztályának vezetőjét hallották. Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Beáta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról